Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztalbeszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. A nyitószentmisét csütörtökön 18 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 résztvevőjével joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag programkínálattal várják a résztvevőket. A szervezők kérik, hogy legyen mindenkinél sapka, fényvédőkrém, kulacs. Nagyon fontos odafigyelni a kellő folyadékbevitelre. Mivel idén is elzarándokolnak a tóhoz, kérik, hogy majd fokozottan figyeljen mindenki a hőség hatásaira. A háborúpárti brüsszeli elit a békemisszió miatt állna bosszút Magyarországon, ezért bojkottálják a Magyar Uniós elnökséget, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barnapál azt írta, a bizottsági elnök szóvivője bejelentette, hogy a magyar miniszterelnök békemissziója miatt nem vesznek részt felső vezetői szinten az uniós tanácsüléseken. Ez egyértelműen Ursula von der Leyen választási kampányának a része, írta Gál Kinga, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának elnöke az X közösségi oldalon. Egésznapos tárgyalássorozatot folytatott amerikai tisztségviselőkkel és a magánszektor képviselőivel a kétoldalú együttműködés megerősítése érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban. Magyar Levente a legfontosabb megbeszélését Jim O'Briennel, az amerikai külügyminisztérium Európáért és Eurázsiáért felelős államtitkárával folytatta, főleg az ukrajnai helyzetet és a magyar békemisszió megítélését áttekintve. Mint mondtam, ez eltér a két ország között, ugyanakkor megállapították, hogy értik egymás motivációit, illetve értelmezési kereteit, és tovább folytatják a közös pontok keresését ebben az összetett és nehéz kérdésben. A floridai szövetségi kerületi bíróság elutasította a Donald Trump volt amerikai elnök ellen bizalmas iratok gondatlan kezelése ügyében indított eljárást, a vádat képviselő különleges ügyész személynek szabálytalan kinevezése miatt. A mostani döntés újabb jogi győzelmet jelent a republikánus párti elnökjelölt aspiránsnak, miután az amerikai legfelsőbb bíróság július 1-én megállapította, hogy büntetlenség illeti meg az Egyesült Államok volt elnökét hivatalos minőségében hozott intézkedéseinél. Fontos együttműködési program zajlik a kereskedelem, az egészség és a gyógyszeripar, a képzés és a környezetvédelem terén Magyarország és Chile között, és a két ország ezt még tovább kívánja fejleszteni, között a külgazdasági és külügyminiszter Santiago de Chilében. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a világkereskedelem szabadságában érdekelt, együtt lépnek fel ezért a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás eredménye. A tegnap délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölte a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdhetők. Mintegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat összesen 65 helyszínen. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek és kapcsolatokat építenek ki a külhoni magyar közösségekkel. Az indulás óta napi csak nem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járókbeteg szakrendelőkben, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazás már több mint 3 millióan letöltötték mobiltelefonjukra. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki záporzivatar, a szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36-38 fok körül alakul. Az idei nyár eddigi, hanem a legforróbb napja elé nézünk, délen, délkeleten az abszolút melegrekord is megdőlhet. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Mai műsorunkban folytatjuk témánkat a nyári ügyeleti rendszerről az óvodákban, bölcsödékben. Múlt héten óvodapszichológussal jártuk körbe a témát, ez alkalommal óvodapedagógussal beszélgetünk. Csevince Aranka szerint a legfontosabb, hogy minél több figyelem és szeretet vegye körül a gyermeket, aki szerinte jobb lenne, ha nem ügyeletbe, hanem vendégségbe érkezne a társintézménybe.
Nagy szeretettel köszöntelek újra a stúdióban, abban a minőségedben, hiszen óvodapedagógus is vagy, amellett, hogy számtalan dolgot csinálsz. Most ugye elkezdődnek az ügyeletek, az óvodai ügyeletek, a bölcsődei ügyeletek a zárvatartások okán, és nagy nehézséget okoz általában szülőnek, gyereknek lelkileg ezt megélni. Múlt héten már foglalkoztunk a témával, akkor egy óvodapszichológus volt a vendégem, akivel a lelki hátterét beszéltük, viszont veled a gyakorlati oldaláról szeretnék beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged és a hallgatókat is, és köszönöm ezt a meghívást. Bizony ez egy nagyon nehéz döntés a szülőknek, nagyon sok szülőnek lelkiismeret furdalást is okoz ez, hogy az ügyeleti rendszerbe, hogy bekerüljön a kisgyermeke, mert hiszen nem tud más tenni, mert dolgoznia kell, és akkor hogy oldja meg, mert nem mindenkinek van ugye segítségképpen a nagymama, mert hát most azt a világot éljük, hogy azért most már a nagyszülők is szeretnek egy kicsit szabadabbak lenni, és hát ugye a kisunokát elvállalják, de nyilván nem az egész nyár keretén belül végig. Érdekes ez, mert maga a szó is az, hogy ügyelet. Ugye, ha az ember meghallja azt, hogy ügyelet, akkor ez nem tartalmazza ez a szó azt, hogy odafigyelés, a gyerekekkel való foglalkozás, a játék. Egy kisgyerek számára a legfontosabb a stabilitás, a biztonság érzete. Na most, amikor bekerül egy ügyeleti óvodába, akkor a kisgyerek nem ismeri az ott lévő pedagógusokat, nem ismeri a környezetet, ami számára ugye nagyon fontos, hogy biztonságosan tudjon közlekedni az intézmény falai között, és nem ismeri a pajtásokat sem. Na most az a szerencse ebben az esetben, ha mondhatom így, hogy a kisgyerekek nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni. Tehát ők teljesen másképp működnek, mint a felnőttek. Tehát számukra minden sokkal egyszerűbb, mi szoktuk ezt felnőttek túl komplikálni. Na most ez, hogy ügyelet, jó lenne fölváltani ezt a szót például a vendégséggel, óvoda vendégséggel akár. Mert hogy ezt megbeszéli a szülő, megbeszéli a pedagógusokkal, az adott intézménnyel, hogy szeretnének óvoda vendégségbe menni, és nagyon jó lenne felkészíteni a gyerekeket. Tehát meg kellene adni a módot arra, hogy a kisgyerek és a szülő meglátogathassa az óvodát egy-egy alkalommal, vagy csak egy alkalommal, az is elég, egy délutáni sétával esetleg elmennek az intézménybe, és akkor megnézik ott a környezetet. Tehát már egy stabilitást ad a kisgyereknek, amikor ugye jön a tényleges ügyeleti rendszerbe szegényke, és akkor látja, hogy ó, hát itt már voltam, itt a WC, ez a napi rend, az óvónéni ugye elmondta, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és hát akkor sokkal bátrabb és sokkal stabilabban érzi magát az adott intézmény keretein belül.
Igen, mert hogy
most hangsúlyozzuk ki, hogy ezek jelenleg ugye nem adottak a szülőknek és a gyerekeknek, hogy nincs egy olyan találkozási pont, egy időpont, amikor az, a gyerek és a szülő is megismerkedhetne az új rendszerrel. Természetesen azért is gondolom, mert hogy ez átmeneti, viszont eddig nem volt mondjuk 6-7 szünet. Tehát egyre nagyobb ez a szünet, ami ügyeletet igényel.
Igen, és nagyon nehéz ennek a megoldása, de viszont azért már hallottam olyan intézményről, ahol ez... tehát az új gyerekeket is például fogadják, mielőtt még óvodába kerülne, illetve hát van arra mód, hogy megismerkedjenek az óvodai közösséggel, belátogassanak tényleg, mint vendég, és akkor így a kisgyereknek sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb az átmenet. Mert hogy nekünk felnőtteknek is, hogyha egy idegen helyre megyünk, bennünk van a feszültség, hogy vajon mi fog ott történni, hogyan tudok én abba a környezetbe elhelyezkedni, most gondoljuk el egy pici gyereknek, aki számára nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát. És akkor bekerül egy ilyen helyre, és nem kap ugye semmi támpontot, mert ott fogadja egy idegen néni, hogyha ugye előtte nem volt ott, idegen gyerekek veszik körül, mert a gyerekek kíváncsiak. És szeretettel veszik körül, de kíváncsiak, rengeteg a kérdés. Vagy pedig a másik eset, hogy mivel, hogy ő idézőjelben mondom, hogy külsős, lehet, hogy magára hagyják. És akkor egész nap unatkozik, vagy egész nap nem találja a helyét az óvodában. De ha már úgy megy oda az intézménybe, hogy már volt ott, és látták őt a gyerekek, ő is látta a gyerekeket, illetve az óvodapedagógusokat, a segítőket, és akkor azt mondja, hogy hú, hát de jó lesz itt nekem vendégségbe. Na de ehhez kell a szülő is, hogy felkészítse a gyereket. Mert igenis lehet beszélni arról, hogy milyen klassz lesz majd abba az óvodába. És ne idegeskedjünk a gyerek előtt, ne halljon a gyerek olyan beszélgetéseket, amiben benne van a stressz, a kételkedés, hanem, meg hát ugye ez a önvád nagyon sokan, hogy úristen, hogy nem tudtam megoldani, és be kell adnom. Nem, ez egy pozitív dolog lehet. Sőt, annak kell, hogy legyen egy pozitív dolog. Hiszen a gyereknek egy nagyon sok pozitív dolgot ad ez tulajdonképpen. Fejlődik a személyisége a gyereknek, sokkal önállóbb lesz, a tartása, tehát nagyon sok mindenben segíti ezt, illetve hát új pajtásokra tesz szert. Hogyan tud beszélgetni az új gyerekekkel, az idegen gyerekekkel, mennyire tud nyitni a világ felé, az önbizalma, tehát a kapcsolatteremtés, nagyon-nagyon sok minden pozitív dolgot ad a kisgyereknek, hogyha olyan az előkészítése. Tehát ugye ez olyan, mint mikor az ember egy ismeretlen vízbe beleugrik, és akkor jönnek a problémák. Na de hogyha én tudom, hogy azon a részen nem szabad beleugrani a vízbe, mert tele van kövekkel, akkor tudom, hogy nem ugrok bele. Na most a kisgyereknek ebben az esetben, az ügyeleti rendszerben nincs választása. Ugye ez a szülőké a döntés, de ha jó az a felkészítés, az előkészítés, akkor ebből nincs probléma. Én legalábbis így gondolom. Na most van egy sajátos eset, amikor ugye olyan kisgyerek kerül az intézménybe, aki egyébként is egy sajátos nevelést igényel, természetesen kell, hogy beszéljenek egymással az intézmények, vagy pedig ugye a szülők feltárják ezeket a problémákat, mindenféleképpen kell, hogy tudjon a fogadó intézmény erről. Nyilván akkora nehéz a dolog, hogyha az intézményen belül olyan kisgyerek például nincs, aki ezekkel a problémákkal küzd. Akkor viszont még több instrukció, még több segítség kell, mert ugye elég egy olyan kisgyerek, akinek olyan szokása van például, hogy alvás idő alatt felsikít. Nem biztos, hogy a többi kisgyerek ezt úgy tudja fogadni, vagy el tudja fogadni, mert számukra ez értetlen ez a dolog. Viszont, hogyha egy kis mese keretén belül, ugye mindig a meséhez nyúlok, de a mesével nagyon sok mindent meg lehet értetni a kisgyerekkel, csak egy jó mese kell hozzá, egy jó sztori, úgy, hogy a gyerek is benne legyen, és akkor részes ennek a folyamatnak, és ő tudja, hogy akkor erre van megoldás. És a pedagógusnak pedig ugye egy hatalmas mankó az, hogyha ezeket a problémákat megismeri, meg a gyerek szokásairól tud valamit. Mert hiszen azért valljuk be, a pedagógusoknak sem könnyű idegen gyerekeket fogadni, mert a sajátjainkhoz már tudjuk, hogy hogyan kell nyúlni, egy-egy viselkedésére, hogyan reagál az ember, hogyan tudja lecsitítani, hogyha szükség van rá. Viszont ugye egy ismeretlen kisgyereknél hiába van a szeretet, az odafigyelés, hogyha nem tudjuk, hogy ő nála milyen problémák vannak, és azt hogyan tudjuk kezelni.
És lehet, hogy még ő is egy kicsit ellenáll ennek az egésznek az elején.
A gyerek mindenféleképpen, ugye ez nagyon sok gyereknél így van, gyereke válogatja egyébként, van, aki mindig is, mintha oda járt volna abba a közösségbe, hello, szia, és akkor már jól érzi magát, és megy a gyerekekkel játszani. Viszont ugye van olyan gyerek, akit vigasztalni kell reggelente, átölelni, érezze azt, hogy itt biztonságban van, és semmi nem változott, csak a környezet, de szóval nagyon nehéz dolog ez, mert attól függ, hogy milyen érzelmi töltésű a kisgyerek, mennyire önálló, mennyire tud elfogadó lenni a környezettel, a többiekkel szembe, többi gyerekkel, pedagógusokkal szembe. Ugye nagyon fontos, mert van, amelyik gyerek nem délbe viszik el, hanem egész nap ott van a idézőjelben mondom az idegen óvodába, de nagyon fontos, hogy vigye magával egy olyan stabil dolgot, mint az alvóka például, egy-egy kis plüssjáték, vagy amivel ő szokott aludni, legyen az egy kis pelenka, tehát ami számára egy plusz biztonságot ad az új környezetben. Úgyhogy szerintem nem egyszerű dolog ez semmiféleképpen. Az érzelmi ráhangolódás, mint ahogy elmondtam, az nagyon-nagyon fontos a kisgyerek ügyében. És hogyha elmondjuk neki, hogy vendégségbe megy, akkor, és hogy vajon ott milyen lehet, ha nem tudunk elmenni, akkor legalább információkat gyűjtsünk be az intézményről, hogy el tudjuk mondani azt, hogy milyen lesz esetleg az udvar, hát a fönt van egy-egy fotó az interneten, a mai világban ugye ez már könnyen megkereshető, és akkor megmutatom neki, nézd milyen klassz, hú, látod itt ez a kis ház, ez sokkal klasszabb, mint a Teovidban, majd elmondod a többieknek. Tehát, hogy ez az érzelmi ráhangolódás mindenféleképpen legyen meg a kisgyereknél. De amit ugye mondtam, arra való sétálás is akár segíthet ebben, hogy megnézik az óvodát. És őt, hogyha beengedik, akkor meg még egy picit bemehetünk egy fél órát játszani, a többiekkel ismerkedni.
Kisebbek esetén mi lehet a helyzet? Mondjuk, ha bölcsödésekről beszélünk, talán ott egy kicsit kritikusabb a helyzet, hiszen ők egészen picik még, nekik igen, még inkább fontos a stabilitás.
Igen, ez így van. A kicsi gyereknél is az a helyzet, hogy ott ugye nagyon ragaszkodnak a gondozónőhöz mindenféleképpen. És hát ott azért sokkal nagyobb a testközeliség, hogy így fogalmazzak, tehát rengetegszer kapják őket ölbe, ha sírnak, ha nevetnek, ha elesnek. Tehát ott a gondozónéniknek sokkal nagyobb, kiterjedtebb a feladatuk. És ugye ez az érzelmi biztonság, itt is az van, az érzelmi biztonság, hogy ha átkerül egy másik intézménybe, hát ott is akkor mindenféleképpen megismerni a gondozónőket. Ott viszont én azt mondom, hogy ott nem elég az internet, nem elég az arra való séta, a bekukkantás, hanem az, hogy tényleg akkor a gondozónénit megismerni. Hogy rögtön ugye ez a kapcsolatteremtés a gondozó és a kicsi között, hogy milyen gyorsan jön létre, mert nagyon-nagyon sokat jelent. És hogyha tényleg, hogyha biztonságban érzi magát az az apróság, akkor nem mondom, hogy nem lesz gond, mert előfordulhat akkor is, mert ugye beszoktatásnál is van olyan, hogy hónapokig nincs baj a gyerekkel, aztán hirtelen rájön, hogy hát most itt fordult a világ, és akkor elkezdi ugye a sírós időszakát. De itt is az a fontos minden kisgyerek esetében, hogy ez az érzelmi biztonság meglegyen. Mert hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve megvan a bizalom is, ami a második nagyon-nagyon fontos dolog egy kisgyerek életében. És azért mondom, hogy mindenféleképpen jó, hogyha előtt te főleg a bölcsiseknél is, hogy megismerni a gondozónénit, hogy lássa, hogy ki fogja őt majd a elkövetkezendő két hétben mondjuk gondozni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a szülőknek biztosítsanak erre időt.
Én saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy egy kicsit még azt is hiányolom, hogy nem kapok információt az intézményről. Hogy ott mi a szokás, hogy hány órától hány óráig kell beérni. Van-e ebben valamilyen kitétel, hogy mondjuk ugye az egyik helyen 8-tól fél 9-ig nem lehet, mert védett a reggeli, de ez máshol így van-e?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát mindenféleképpen kell a két intézmény közti kommunikáció. És mindegy, hogy óvoda vagy bölcsöde, hiszen ugye a szokásrendről azért jó lenne, hogyha a másik intézmény is tudna, illetve az, hogy mi az, ami különbözik a két intézménynél, hogy fel tudják rá készíteni a szülőket, illetve a gyerekeket. Mert hát az anyuka hogy meséljen a kicsi gyereknek, hogyha ő maga sem ismeri ugye a következő környezetet, ahová kerül a gyermek, és hát ugye mindenütt más szokásrendszer, bár ugye az alapok azért mindig ugyanazok, csak hát kinél hogy van. Tehát van, ahol önállóan étkeznek a gyerekek, tehát maguknak terítenek, folyamatos étkeztetés van, hát mondjuk bölcsödében ez mondjuk nem így történik, de mondjuk vannak olyan óvodák, ahol ugye megszabott időpont alapján van a naposok terítenek, és akkor úgy 10 óra íznak. Tehát ez változik intézményenként. És nagyon jó, hogyha erről tudnak. Meg hát itt van a nyári napirend. Tehát a nyári napirend az nem ugyanaz, mint az évközbeni napirend, amikor foglalkozások vannak, kezdeményezések vannak, vagy egyéb tevékenységek. És akkor a nyári napirendről azért jó lenne tudni, hogyha ezt megcserélnék egymás között az intézmények, hogy tudjon róla a szülő, aki oda viszi a gyermekét a befogadó intézménybe, hogy milyen módon, mikor mehet, vagy hogyan viheti el, hogyha csak délelőtt szeretné, hogy a gyereke óvodában legyen. Tehát ez nagyon fontos. Meg hát a szokásrendszerről is egy kicsit, ami azért fontos, hogy ugye az is a stabilitást, a biztonságot adja a szülőnek is, meg a gyereknek is.
Nagyon fontos pontokat említettél ebben, és egyébként is évtizedes tapasztalatod van óvodapedagógia terén, tehát már te láttad, vagy tapasztaltad ezeket az ügyeleteket. Hogyan viselkednek általában ilyenkor a gyerekek, vagy hogyan tudjátok ti megkönnyíteni nekik ezt az időszakot?
Nagyon fontos, és ez egy kulcs szó, a szeretet. Tehát a gyereknek mindenféleképpen azt kell éreznie, hogy ő is oda tartozik abba a gyerekközösségbe, igaz, hogy csak 2 hétig, de oda tartozik. És ő is ugyanolyan fontos az óvodapedagógus számára, vagy a pedagógus számára, mint az összes többi. És akkor ugye nyilván hát először megismerkedünk, beszélgetünk, vagy mesélünk, és akkor azon keresztül egy kicsit közelebb kerülünk nyilván a gyerekhez. Sőt, ilyen beszélgetések, meg az együtt játszás során a homokozó az egy nagyon-nagyon jó beszélgető szintér, mert ott miközben sütik neked a finom homoktortákat, a süteményeket, nagyon jól el lehet beszélgetni a gyerekekkel, és ilyen kötetlen formába kitárulkoznak. Tehát nagyon jól meg lehet őket ismerni rövid idő alatt is, tehát hogy milyen. Van, aki nem szeret beszélgetni, ő csak ott szöszmötöl körülötted, és akkor próbálsz beszélgetni vele, nyilván egy beszélgetést kezdeményezni, de látod, hogy az a gyereknek még idő kell. És akkor hagyni kell őt, de ugyanakkor mindenbe meg kell próbálni bevonni, ugyanúgy, mint az összes többi kisgyereket.
Tehát, hogy lássa, hogy te támogatólag vagy ott,
így
hogyha
vagy,
szükség van rád,
vagy,
akkor tud hozzád menni.
Így van, így van. Meg hát az is jó, hogy amikor megjön, akkor együtt körbejárjuk az óvodának a különböző részét, hogy tudja biztonsággal, hogy hol van a mosdó, ugye? Azt is megbeszéljük, hogyha te szeretnél az udvarról bejönni, akkor nem muszáj engem keresni, ott az összes többi pedagógus is. Felnőtt. Tehát szólj egy felnőttnek, légy szíves, hogy tudjuk, hogy hová mész. Vagy ha kell segítség, akkor nyugodtan szólj, én nagyon szívesen segítek neked. Ez azért olyan fontos, mert már ez is a bizalmat, a biztonságot jelenti a gyerek számára. Mert hogyha egy ismeretlen világban van, és nem tudja, és jönnek a szükségletei, és nem tudja, hogy merre kell menni, nem tudja, hogy hirtelen kihez fordul, ebből bizony nagyon komoly problémák lehetnek, akár befelé fordulás is egy idő után a kisgyereknél.
Hogyan épül fel az első pár nap ilyenkor, amikor vendéggyerekek érkeznek az óvodába?
Hát igen, az első pár nap, az első 1-2 nap azért nem olyan egyszerű, mert ugye megérkeznek, nem igazán érzik stabilnak magukat, ismeretlen minden, néznek jobbra-balra, körbeállják őket a gyerekek, hogy szia, te ki vagy, te honnan jöttél, hogy hívnak, és akkor mi a jelet? Tehát ilyen nagyon komoly kérdéseket tesznek föl az érkezőnek, és akkor ők is nagyon szívesen válaszolnak. Na most a lányok, azok, hogy mondjam, jól megnézik, hogyha kislány érkezik az óvodába, külsőségekbe is, mindenbe is megpróbálnak barátkozni. Sőt, néha van egy kis verseny is köztük, hogy kinek lesz hamarabb a barátja az újon érkező kislány. A fiúknál ott egy kicsit úgy könnyebben megy, én azt hiszem, a dolog, mert egyből ugye a játék, de mit szeretsz játszani, hú, mit van, és akkor... Hát jó, mondjuk, hogy ha hoz magával egy-egy játékot, akkor mondjuk az is segíti, bár mondjuk nem nagyon örülünk annak, hogyha mondjuk ilyen hatalmas játékokkal érkezik a gyerek, de egy stabil kis matchbox azért elfér a fiúknál is, hogy legyen meg. Mert hát a nyár az olyan, hogy ugye leterítjük a takarókat, plédeket, az árnyékban, ebbe a hatalmas melegbe is, akkor ott lehet gyöngyöt fűzni, lehet beszélgetni, mesekönyvet nézni, akár babázni is, és akkor ezekbe a tevékenységekbe, ugye meg gondolom, ez megszokott egy kisgyereknél, oda jön és játszik együtt. És akkor ilyenkor beszélgettünk, megismerjük, kitárulkozik, jobbik esetben, mert mondom, tehát van olyan kisgyerek, aki egy-két napig meg se szólal, ő csak követi a menetrendet, amit csinálunk, részes a dolgoknak, de csak egy ilyen megfigyelői szempontból. Tehát ez a nehezebbik része, hogy őt egy kicsit feloldjuk, és hogy ő is akkor így élvezze ezt a egy-két hetet, vagy három hetet, vagy attól függ, hogy mennyi. Hát ugye ezt minden új-új intézménynél végig kell járnia a kisgyereknek, na de az a szerencsés eset, amikor jól érzi magát, és akkor alig várja például azt, amikor jövőre is ugye sor kerül rá a következő évbe, hogy anya, megint oda megyek? És akkor igen, és akkor már benne van az az izgalom, hogy várja ezt az eseményt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Ezt az előző műsorban fejtegettük egy picit érintőlegesen, hogy egyébként a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak. Tehát ők azok, akik nagyon jól tudnak helyzetekhez, új helyzetekhez megfelelően reagálni. Nyilván ez gyerekfüggő szintén.
Igen, ez gyerekfüggő, de szülőfüggő is. Tehát amit előzőben elmondtam, hogy sokszor a szülők beszélgetnek egymás között, és hát ugye nekem volt egy ismerősöm, nem tudta megoldani, ráadásul, hogy egyedülálló anyuka volt, és hát nem tudta megoldani egyszerűen. Tehát jött egy olyan nyár, amikor a nagymama nem tudta vállalni a gyerekeket, mert ugye ő se volt a jó egészségállapotban, és el kellett küldeni ugye leti óvodába a gyereket. És tényleg szóval elmentek, nézelődtek, beszélgettek a gyerekekkel, mert ugye két gyerekről van szó, és hát ugye ahogy beszélgettek a hasonló korú gyerekek anyukáival, akkor úgy látszott rajtuk, ő mesélte, hogy ugyan rossz szemmel nézik ezt, hogy hát valahogy csak meg tudná oldani, hogy ne kelljen a gyereket elvinni egy idegen intézménybe. És hát ugye neki lelkiismeret furdalása volt, előtte napokat nem aludt, és hát akkor azt mondta, hogy jó, hát ezt meg fogja oldani valahogy, hogy a gyerekeknek is jó legyen, és fölhívta az óvodát, és az intézmény nagy szeretettel fogadta őket, hogy nézzenek be, menjenek el egy ilyen vendégnapra. Hát anyuka az fölpakolt mindent, ugye, hogy kis édességet a közösségnek minden, és hát ugye csodálkozott is az óvónéni, aki fogadta, hogy hát ez nem erről szól a dolog, de hát akkor maradjanak itt, és akkor 10 órainál ezt együtt elköltik ezt a dolgot a 10 órai után. És annyira közvetlenek voltak hozzá, hogy egyszerűen, tehát ő az önvád miatt, meg a többiek miatt, amit kapott ezért, hogy ő a gyerekeit ügyeleti óvodába viszi, ő szégyelte magát, azt mondja, mert olyan szeretettel vették körül, hogy a kisgyerek, a gyerekek alig várták, hogy tényleg ebbe az óvodába kerüljenek. És nagyon jól érezték magukkal, tehát ugye egyik az iskoláskorú lett, a másik pedig még ott maradt a másik óvodába, de még a nagy is mondta neki, hogy olyan jó lett volna visszamenni abba az óviba. Tehát nem baj az, hogyha több ilyen intézményt megismernek a gyerekek, mert ugye ez szokott lenni a anyukáknak, apukáknak a fejében, hogy ugye a megszokott környezetből is, jaj, most mi lesz? Na, de hát az élet sem arról szól, hogy mindig ugyanabba a közegben vagyunk. Szinte percről percre változik minden. És azért jó, hogyha edződnek ezek a gyerekek. Egyébként nem baj, de sokszor mi szülők túlféltjük a gyerekeinket, és nem engedjük önállósodni őket.
Pedig pont kellene. Erre akartam kiukadni, hogy mennyire, a szülőkben mennyi lelkiismeret furdalás van egy olyan dolog iránt, ami egyébként régóta jól működő rendszer, hiszen biztosítják a felügyeletet a gyerekeknek arra az időre, másik intézményben, amikor mi még dolgozunk.
Igen, tehát pont ez a rossz benne, hogy ugye ügyelet, azt mondjuk, hogy ügyelet. Tehát óvoda, vendégség, valami ilyesmit kellene kitalálni, vagy nem is tudom. Tehát
ezt meghonosítjuk majd, akkor ezt minél többször elmondjuk.
De mert az, hogy a kisgyerek, ugye a szülő fejébe van ez, hogy ügyelet. Úristen, hogy mi fog majd ott történni, ügyelet. Tehát maga a szónak van egy olyan értelmezése, ami nem igazán fedi azt a munkát, ami ott folyik. Mert nagyon sokszor például olyan helyre kerül a gyerek, ahol az ő óvodájukban például nincs medence. De a másik óvodában ügyeleti rendszerben van medence, vagy van ilyen, hogy spriccolós nap, és akkor mindenki hozhatja a vízipisztolyát, csinálják a vízibombát, ott vannak a lavórok, kirakat, tehát hogy buli van. És akkor a gyereknek tele van élménnyel, tehát ez egy plusz adalék a nyárhoz neki. Persze nyilván majd szeptemberben újra kezdi a saját intézménybe az óvodát, de hát ez egy akkora nagy dolog egy kisgyerek életébe. Tehát olyan, mintha ő is nyaralna. Tehát azért mondom, hogy jó volt ebbe a vendégségben lenni. Tehát az a jó, amikor a kisgyerek boldogan megy haza, a szülő nem stresszeli föl a gyereket, tehát nem látszik a szülőkön az, hogy most jaj, hogy most mi lesz ott a másik helyen, meg hogy fognak vele bánni, jól fognak vele bánni. Tehát én minden szülőt arra biztatnék, hogyha nincs más megoldás, és ez a kézenfekvő, akkor nem kell tőle félni. És vannak, nyilván lesznek ilyen tanácsok, hozzászólások, csúnya nézések, nem kell vele foglalkozni. Az a lényeg, hogy tudja az a kisgyerek, hogy biztonságban lesz, meg fogja találni az új barátait ott abban a közösségben, és hogy valami csodálatos nyári élménye lesz vendégségben egy másik óvodában.
Hát én a hallgatók nevében is nagyon köszönöm, hogy ilyen formában hoztad nekünk el ezt a témát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csevince Aranka óvodapedagógussal beszélgettünk a nyári óvodai bölcsődei ügyeleti rendszerről. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Közösség és józanság a missziós egyház nélkülözhetetlen értékei. Ferenc pápa vasárnapi úrangyalai mája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa tanácsai a nagy káptalanjukat tartó szerzeteseknek. Egyszerűség, szinodalitás, az ambíciók kerülése. A Szentszék és az amerikai püspökök elítélik a Trump elleni merényletet és az erőszakot. Sérti a demokráciát. Közösség és józanság a missziós egyház nélkülözhetetlen értékei. Ferenc pápa úrangyalai mája. Az evangéliumot közösségként kell hirdetnünk, és ehhez meg kell őriznünk józanságunkat, osztozva egymás képességeiben, és lemondva a fölösleges dolgokról, amelyek rabszolgává tesznek, tanította Ferenc pápa, elemezve az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszát. Hirdessük örömmel az evangéliumot, vigyük el környezetünkbe az Úrral való találkozás örömét és világosságát, kötelezzük el magunkat, hogy közösségünkkel együtt, nyitott elmével és nagy lelkű szívvel teljesítjük küldetésünket, józan életstílust ápolva, amely figyelembe veszi testvéreink szükségleteit, buzdított rá a Szent Atya.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione.
A vasárnapi evangéliumi szakasz azt beszéli el, hogy Jézus elküldi tanítványait. Kettesével küldi szét őket, és megparancsolja nekik, hogy csak a legszükségesebbet vigyék magukkal, kezdte beszédét a pápa, majd a következő két szemponthoz fűzte gondolatait. Jézus együtt küldi el a tanítványokat, és csak a legszükségesebbet kell magukkal vinniük. Az evangéliumot nem egyedül hirdetjük, hanem együtt, közösségként hirdetjük, és ehhez szükséges, hogy meg tudjuk őrizni a józanságot. Józannak kell lennünk a dolgok használatában, osztozva az erőforrásokban, a képességekben és az adományokban, lemondva a fölösleges dolgokról, fejtette ki beszédében Ferenc pápa. Miért? Azért, hogy szabadok legyünk. A fölösleges ugyanis rabszolgává tesz, hangsúlyozta a Szent Atya. Azért is kell lemondanunk a fölösleges dolgokról, hogy mindenki rendelkezzen azzal, ami szükséges a méltó élethez, és ahhoz, hogy aktívan hozzájárulhasson a küldetéshez. Azután legyünk józanok a gondolatainkban és érzelmeinkben, elhagyva előítéleteinket és a merevségeket, amelyek, mint haszontalan csomagok nehezítik és gátolják az előrehaladást. Ehelyett ösztönözni kell a véleménycserét és a másik meghallgatását, ezáltal hatékonyabbá téve a tanúságtételt, tanította Ferenc pápa. Gondoljunk arra, hogy mi történik családjainkban vagy közösségeinkben. Amikor megelégszünk a szükségessel, még a kevéssel is, akkor Isten segítségével előre tudunk haladni, és egyet tudunk érteni, osztozva abban, amink van, amikor mindenki lemond valamiről, és egymást támogatják, utalt a pápa az apostolok cselekedeteire, amely leírja, hogy a hívők sokaságának egy volt a szíve lelke, mindenük közös volt, az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot Krisztus föltámadásáról. És ez már missziós igehirdetés, megelőzi a szavakat, sőt, még a szavaknál is jobb, mert az élet konkrét valóságában testesíti meg Jézus üzenetének szépségét. Egy család vagy közösség, amely így él, valójában szeretetben gazdag környezetet teremt maga körül, amelyben könnyebb megnyílni a hitre és az evangélium újdonságára, és amelytől az ember jobban, derűsebben folytatja életét. Ha ezzel szemben mindenki a maga útját járja, ha csak a dolgok számítanak, amelyek soha nem elegendőek, ha nem figyelünk egymásra, ha erősebb az individualizmus és az irigység, akkor nehézzé válik az élet, és a találkozások inkább nyugtalanságra, szomorúságra és csüggedésre adnak alkalmat, semmint örömre, mondta Ferenc pápa, kiemelve, hogy az irigység halálos dolog, méreg. A közösség és a józanság fontos értékek keresztény életünk számára. A közösség, a köztünk lévő összhang, a józanság fontos értékek, nélkülözhetetlen értékek minden szinten egy missziós egyház számára, állapította meg a pápa, majd arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket.
Io sento il gusto di annunciare il Vangelo, di portare là dove vivo la gioia e la luce che vengono dall'incontro col Signore.
Érzem-e az örömét annak, hogy hirdetem az evangéliumot, hogy elviszem oda, ahol élek, az Úrral való találkozásból fakadó örömöt és világosságot? Ennek érdekében elkötelezem-e magam arra, hogy együtt haladok a többiekkel, osztozva ötleteikben és képességeikben, nyitott elmével és nagylelkű szívvel? És végül, tudok-e józan életmódot ápolni, olyan életmódot, amely figyelmes a testvéreim szükségleteire? Ezek olyan kérdések, amelyeket jó lesz feltenni magunknak, javasolta a Szent Atya, majd a következő fohásszal zárta beszédét az úrangyala elimádkozása előtt. Mária, az apostolok királynője segítsen bennünket, hogy igazi missziós tanítványok legyünk, közösségben és józanul élve. Közösségben, közöttünk lévő összhangban és az élet józanságában. Ferenc pápa köszöntései az úrangyala elimádkozása után. A Mária imád követően a Szent Atya megemlékezett a tenger vasárnapjáról, valamint azért fohászkodott a Kármelhegyi boldogasszonyhoz, hogy eszközölje ki a békét a háborútól sújtott népek számára. A pápa köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és számos más országból érkezett zarándokokat, kiemelve többek között a Szent Ágoston rend világi hívei nemzetközi kongresszusának résztvevőit, valamint a názáreti szent család kongregáció nővéreit, akik most ünneplik általános káptalanjukat. A Szent Atya üdvözletét küldte a lengyel híveknek, akik a Częstochowai Fekete Madonnak egy helyen gyűltek össze a Mária Rádió családjának éves zarándoklatára. A pápa emlékeztetett rá, hogy július 2. vasárnapja a tenger vasárnapja. Így imádkozzunk mindazokért, akik a tengerészeti ágazatban dolgoznak, és azokért, akik gondoskodnak róluk. Ferenc pápa végül azért fohászkodott, hogy Isten anyja, akit július 16-án kedden Kármelhegyi boldogasszonyként ünnepelünk, adjon vigaszt és eszközölje ki a békét minden népnek, amelyeket a háború borzalmai nyomnak el. Arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek el a meggyötört Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról.
Benedicat vos omnipotenteus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa a szerzeteseknek. Egyszerűség, szinodalitás, az ambíciók kerülése. 6 szerzetes rend nagykáptalanjának résztvevőivel találkozott hétfőn délelőtt a pápa. Haladjanak előre az alapítójuk által kijelölt úton, folytassák munkájukat, hallgassanak Istenre. A szerzetes életben az ambíció veszélyes lehet, figyelmeztetett a Szent Atya, majd arra buzdított, hogy együttes erővel bölcsen olvassák a jelent, hogy jobb döntéseket hozzanak a jövőre. Bár a nyári időszakra való tekintettel júliusban szünetelnek a pápai audienciák, Ferenc pápa hétfőn fogadta 6 szerzetes rend és intézmény tagjait az apostoli palota Kelemen termében. A legkisebb testvérek rendje, a karácsolóiak rendje, a Szent Viátor katekéták, a Claretinus misszionárius nővérek rendje, a Szent Szív gyógyító nővérek rendje és az Isteni szeretet ágostonos nővérei ezekben a napokban tartják nagykáptalanjukat.
Hoy rappresentati istituti e ordini religiosi diversi e di varia fondazione.
A pápa kötetlen szavakkal köszöntötte őket, figyelmükbe ajánlva, hogy a novíciusok és novíciák száma fontos a kongregáció jövője szempontjából, ezért imádkozzanak a hivatásokért. Beszédében a szerzetes élet egyszerűségére mutatott rá. Törekedjenek a lényegre, mondjanak le a felesleges dolgokról, ahogyan alapítóik tették. Hagyják, hogy nap mint nap alakítsa őket Isten szeretetének egyszerűsége, amely az evangéliumban tükröződik. Isten szeretete egyszerű, szépsége egyszerű, nem kifinomult szépség, hanem egyszerű, emberközeli. Találkozóitokra készülve ezért kérjétek ti is az Úrtól, hogy egyszerűek legyetek, személyes és közös szinodális életetekben egyaránt. Szabaduljatok meg mindentől, amire nincs szükség, és ami akadályozhatja a meghallgatást és a döntési folyamatokban az egyetértést. Szabaduljatok meg a számítgatástól és az ambícióktól, buzdította a szerzeteseket a pápa. Az Istennek szentelt életben az ambíció olyan, mint egy pestis. A közösségi életben az irigység olyan, mint a sárga láz, csúnya dolog. Épp úgy, mint az elvárások, a merevség, az önreferencialitás kísértései. Ezek nélkül lehet együtt bölcsen tanulmányozni a jelent, hogy felismerjék az idők jeleit, és jobb döntéseket hozzanak a jövőre nézve. Ferenc pápa, utalva a 6 szerzetes rend különbözőségére, melyek a 16. és a 20. század között születtek, megállapította, hogy ez a változatosság az egyház misztériumának élő képmása, amelyben mindenki kap a Szentlélek sajátos megnyilvánulásából a közösség javára. A szerzetesek és szerzetesnők élete egy spirituális út, amit az egyházatyák az isteni szépség iránti szeretetben határoztak meg, az isteni jóság kiáradásának, ahogyan azt II. János Pál Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításában írta. Ez az út távol esik a belső harcoktól, minden olyan érdektől, amit nem a szeretet ösztönöz, mutatott rá Ferenc pápa, majd a szerzetesi élet szépségéről és egyszerűségéről elmélkedett.
Ciascuno di loro in circostanze diverse ha scelto l'essenziale, ha scelto l'essenziale e rinunciato al superfluo.
Eltérő körülmények között, időben és helyeken született szerzetesi rendjük, de valamennyi Istennek szentelt élet a szépségről mesél, mert Isten arcának kegyelme szűrődik át rajta. Ezt látjuk az evangéliumokban, ahogy Jézus imára kulcsolt kézzel meghitten szól atyához, ahogy szíve megtelik együttérzéssel. Ezt látjuk buzgó tekintetében, amikor felemeli szavát az igazságtalanság, a visszaélések ellen. Ezt látjuk kérges lábán, mellyel hosszú utakat tett meg, hogy eljusson a föld legnyomorúságosabb és legtávolabbi perifériájára. A Szentlélek ösztönzésére a kongregációk, rendek és szerzetes intézmények alapítói képesek voltak felismerni ezt a szépséget, és korszakuknak megfelelően különböző módon tudtak rá válaszolni. A konkrét szeretetszolgálat, bátorság, kreativitás és profécia csodálatos lapjait írták meg ezáltal, a gyengék, betegek, idősek és gyermekek gondozásának szentelve magukat, az ifjúság nevelésében, az igehirdetésben és a szociális munkában találták meg dimenziójukat. Ezeket a műveket tovább kell folytatni, keresni és elültetni Krisztus szépségét a történelem konkrét sebeiben. A szeretetre hallgatni, ami rendalapítóikat ösztönözte, hasonlóan válaszolni erre a szeretetre, mint ahogy ők tették, választásaik és olykor fájdalmas lemondásaik nyomán. A szerzetesek és szerzetesnők szegénységben élnek, hogy megszabaduljanak mindentől, ami nem Krisztus szeretete, és hagyják magukat eltölteni szépsége által, hogy túlcsorduljon a világban, ahová Isten küldi őket, különösen az engedelmességen keresztül. Ez egy nagy küldetés, emelte ki Ferenc pápa, ugyanis a szerzetesek igénye révén Isten megmutatja gyöngétsége erejét, mely minden lehetségest meghalad. Az ima és az Istennel való párbeszéd kiemelten fontos a szerzetes élet egészsége szempontjából. Ne hagyjátok el az imát, a szív imádságát. Ne hagyjátok el a pillanatokat a tabernákulum előtt, amikor az Úrral beszéltek, és hagyjátok, hogy ő szóljon hozzátok. Szívből imádkozzatok, ne papagáj módjára, mert az visz minket előre az Úr útján, ami a szívből jön. Buzdított végül a Szent Atya, majd azt kérte a szerzetesektől, hogy imádkozzanak hivatásokért, hogy vigyék tovább alapítójuk karizmáját, és ápolják képzésüket. A szentszék és az amerikai püspökök elítélik a Trump elleni merényletet és az erőszakot. Sérti a demokráciát. A szentszék aggodalmának adott hangot a merénylet kísérlet miatt, amit Donald Trump, volt amerikai elnök, republikánus jelölt ellen követtek el szombaton Pennsylvania államban. A támadásban meghalt a választási gyűlés egy résztvevője, ketten megsebesültek. Joe Biden elnök, illetve Timothy Broglio érsek, amerikai püspökkari elnök is elítélte a történteket. Nem szabad erőszakhoz folyamodni a politikai viszályok megoldására. Donald Trump szerencsésen megmenekült, a fülén érte a lövés, de saját lábán hagyta el a gyűlés helyszínét. A 20 éves bérgyilkos támadót a helyszínen lelőtték. Az eset megrázta a közvéleményt a novemberi választásokra készülő és erősen megosztott USA-ban, és az egész világon tiltakozást váltott ki. A történtek nyugtalanítják a szentszéket is. Július 14-én újságírói kérdésekre válaszolva a Vatikáni Sajtóközpont reagált a merényletre. A szentszék aggodalmát fejezi ki a tegnap éjjel történt erőszak miatt, mely megsebzi a személyeket és a demokráciát, szenvedést és halált okozva. A szentszék együtt imádkozik az Egyesült Államok püspökeivel Amerikáért, az áldozatokért és a békéért az országban, hogy soha ne kerekedjenek felül az erőszakos emberek indokai. Donald Trump volt elnök és republikánus elnökjelölt szombaton este 6 órától a Pennsylvania állambeli Butlerben tartott nagygyűlést. A lövések néhány perccel azután dördültek el, hogy a politikus elkezdett beszélni. Ezt követően a titkos szolgálat emberei azonnal körbevették, és védőgyűrűt vontak a volt elnök köré, aki konvojával, vérző füllel és saját lábán elhagyta a helyszínt. A támadást követően kisebb pánikhelyzet alakult ki a nézőközönség körében, ezért Trump felemelt ököllel intett feléjük, ezzel jelezve, hogy jobban van. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, két ember pedig megsérült. A támadó, akinek sikerült kijátszani a biztonsági ellenőrzést, az egyik közeli épület tetején bújt meg, és onnan adta le a lövéseket. A 20 éves Thomas Matthew Crookst a helyszínen lelőtték. Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnök reagált a támadásra. Az X közösségi oldalon kijelentette, nincs helye ilyen erőszaknak Amerikában, az egész nemzetnek el kell ítélnie ezt. Hasonlóképpen elítélő nyilatkozatokat tettek közzé világszerte a politikai vezetők, köztük a magyar kormányfő is. Az USA egyháza is hallatta hangját. Püspök testvéreimmel együtt elítéljük a politikai erőszakot, és felajánljuk imáinkat Trump elnökért, és mindazokért, akiket megöltek vagy megsebesítettek, írja nyilatkozatában Timothy Broglio érsek, az amerikai püspöki konferencia elnöke. A főpásztor már júniusban hasonlóképpen nyilatkozott a feszült helyzettel kapcsolatban. Amerika sokkal többre képes. Nem létezhet semmilyen indok arra, hogy erőszakhoz folyamodjunk politikai kérdések megoldására. Az ellentéteket erőszak nélkül és hatékony módon kell feloldani, párbeszéddel, szavazással, békés tiltakozással. Az erőszak végül ártatlan áldozatokat követel, alássa a rendet és a jogállamot, figyelmeztetett az amerikai érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szabaddá tett Jézus az Úr! Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr! Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr! Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemeim. Boldog vagyok, mert Jézus van velem. Boldog vagyok, mert Jézus van velem. Dicsérje hát az egész életem. Szentvére által nyertem örök életet. Vak voltam, bűnben éltem én. Vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemei.
Boldog vagyok, mert Jézus van velem. Boldog vagyok, mert Jézus van velem.
Itt van velem.
Dicsérje
egész életem. Szent vére által nyerte igazi örök életem.
Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Mert ő tett szabaddá,
ő tett szabaddá,
ő tett szabaddá, minden hatalmát
legyőzte az Úr.
Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus az Úr.
A nap verse.
Vörös Sándor. Ima. Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gongalakú csillagokkal, köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással, mind a tiéd. Valamennyiben itt vagy. Akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsaidat, eleven mezőn és rideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk.
Vörös Sándor Ima című versét Dír Gabriella mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén 28-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórus műkomponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első kötete A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécset lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el.
A nap imája.
Jézus, árassz el teljességeddel, tested és véred legyen ételem és italom, szenvedésed és halálod legyen erőm és életem. Jézus, te velem vagy, így mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd, hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizd meg a gonosz hatalmától. Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye. Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek téged. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzetben.